Érdekes, hogy a magyar költészetben a felvilágosodás után egyszer eltűnik a vallásos. Petőfinek egyetlen olyan vers, nem hogy vallásos, de olyan, ami ezzel foglalkozna. Tulajdonképpen aranynak se nagyon. Egy szemérmesség? Vagy akkor attól féltek, hogy ez valami, azt mondják, hogy ilyen régi mód, ilyen leegyszerűsítő megoldás, nem tudom. Hát mondjuk aranynak nem igaz, hogy nincs vallásos verse, mert van egy-két verse, amelyik ezzel összefügg, a fiamnak, ugye, kiskacsóid összetéve szépen imádkozzál, édes gyermekem, de hát az abból is nem a túlvilágról van szó, hanem arról, hogy milyen fölháborító, hogy itt ezen a földön, itt a hitványnak a sorsa földi éden, és a rendes ember meg szenved. Ugye tulajdonképpen ez nem egy megnyugvó vers, hanem ugye eléggé keserű vers. Van egy nagy vers, honnan és hová, a lélek honnan jön és hová megy, az egy ingerült vita a materialistákkal, az ateistákkal, de inkább érzelmi alapon. Szóval ő se írt. Érdekes, Revicki írt sok vallásos verset, Revicki Gyula, aki pedig hát tudjuk, hogy milyen különös sorsú, egy arisztokratának, meg egy Tóth cselédlánynak a törvénytelen gyereke. Most nem akarok itt megalapozatlan föltevésekbe bocsánatkozni, de azt hiszem, hogy azon kívül Revickinek nyilván volt vallás élménye, szerepelhetett annak is, hogy a világirodalomban is, érdekes, az 1560-as évektől válik újra divattá a vallásos költészet. Tehát a Baudelaire, Verlaine, ezek nagyon sok vallásos versük van, és ezeket már Revicki ismeri. Én nem kétlem az Ady vallásos élményét sem, hogy az őszinte is mély, de abban is szerepe lehetett, hogy ő már nem kellett féljen attól, hogy ő jaj, hát ugye legyintgettek volna Petőfi, jaj, hát micsoda korszerűtlen valami, már akkor nem. Ady már olyan korban írt a vallásos, amikor mindenki, ugye Paul Claudel vagy Verlaine után, az nagyon nagy rangja volt a vallásos lírának. Ugye ez összefügg azzal, hogy van egy antimaterialista reakció 1860-70 után, a pozitivizmus, a természettudomány azzal áll elő, hogy a tudomány mindent megold. Nem kell is semmiféle erkölcsi el, nem kell is semmiféle vallás, a természet mindent megold. Még lesz olyan is, mondták 1565-ben, hogy beveszek egy gurigát, egy tablettát, és akkor boldog leszek tőle. Tehát egy ilyen teljesen határtalan bizalom a természettudományban. Na most ez, ami 48 után, 49 után, csalódás lép föl, csalódnak a materializmusba, rájönnek, hogy a természettudomány az élet nagy kérdéseit egyáltalán nem tudja megoldani. Tehát hogy, és erre jön aztán részben egy filozófiai idealizmus a század végén, és erre jönnek ezek a nagy vallásos költők, és már Revicki Ady ehhez kapcsolódik, Tompa azért érdekes, mert ugye ő még erről nem tudhat. Hát ugye ő Baudelaire-ről nem igen tudhatott, hát nem tudjuk, hogy milyen kötet került a kezébe elvileg, de ő ez előtti szakasz, hát ugye tudjuk, hogy még Petőfi előtt lép fel, tehát 41-42-be. Tehát ez kétségkívül megvan nála ez a furcsaság, hogy ő még ennek a, hogy úgy mondjam, új idealista fordulatnak az előtti évtizedében írja meg ezeket a verseit. Nagyon érdekes különben a tudományról és a vallás viszonyáról szóló okfejtése. Hit tudás, ez a címe egy ilyen vallási elmélkedésének, és ebben érdekes, megint rendkívül 20. századias a okfejtés. Hát ezt nem tudom, mennyire igaz, amit mondok, inkább csak gondolom, mint sem tudnám bizonyítani, hogy a 20. században, és nem csak a hermeneutika majd a század közepén, korábban is már a vallást részben az mentette meg attól, hogy mindenki elítélje, mint valamilyen archaikus babonás dolgot, hogy megdöbbenve figyelte mindenki, hogy hát a legnagyobb természettudósok vallásosak. Tehát Pavlovtól Einsteinen át, hát hogy az ötökbe lehet? Hát, azt tanultuk mi is az iskolában, hogy a vallás az a nép butaságának, primitívségének a következménye, a vallás az, hogy is mindig idézték Lenint, ugye, hogy az mákony a nép számára, a szenvedéseit ezzel tudja egy kicsit ugye elhessegetni, és hát ez a primitív embereknek a mindennapi, mondjuk, életpótléka. Hát akkor hogy lehet az, hogy Einstein vallásos megpart? Itt valami nincs rendjén, kezdtünk gondolkodni, nem a 12 éves korunkban, hogy itt nem, hát azért már csak Pavlov már csak tudta, hogy mi a természetes világkép, és mégis vallásos volt. Na most ezt ő érdekes szó szerint így leírja Tompa Mihály, hogy ma, ez 1860-ban van mondjuk, ma azt mondja, mindenki azt mondja, hogy hát a vallás a népnek való, a tanulatlan népnek való, én már ezen felülállok, mondja a magyar értelmiség 1860-ban. És mondja erre Tompa Mihály, mennyire helytelen ez, a technika, a tudomány nem ad választ az élet nagy kérdéseire. Egészen más kérdésekre válasz a tudomány, mint amire a vallás, és mondja így szó szerint Tompa Mihály, hogy a legnagyobb tudósok között sokan voltak, akik a vallást igenis a legnagyobbra tartották. Tehát ő is ezzel érvel, hogy itt nem szabad, vagy nem lehet teljesen képtelenség a tudatlansággal hozni összefüggésbe a vallást, hiszen a legnagyobb tudósok, én nem tudom, ő kire gondol, nevet nem említottan, de hasonló a gondolatmenete, mint majd a 20. századi némelyik gondolkodónak. Most ilyen szempontból tehát lassanként összefoglalva a dolog lényegét, az én előadásom lényege, amit Sárospatakon fogok tartani körülbelül 2 hét múlva, ennek a lényege az, hogy egy olyan kérdést tűzök ki, amelyiknek részben van egy konkrét célja, tehát én tagadom azt, hogy a Tompa Mihály egy primitív, gicses, egyszerű, irgalmaskodó, atyáskodó, didaktikus vallási költözethoz van, nem az én szerintem, mondjuk a Haldokló mellett című vers például. Másrészt azt állítom, hogy ez nagyon érdekes pontja a magyar vallásos lírának, nagyon kevés. Hát ugye Berzsenynek van ez a nagy vallásos verse, ugye van valamennyi ennél, annál, amannál, de ugye Kazinciék is, hát tulajdonképpen nem voltak istentagadók, de a hagyományos vallást valahogy úgy, majdnem azt mondtam, hogy szégyelték. Nem szégyelték, de ez egy felvilágosult kor. Hát ezt mindenki tudja, hogy ahogy mondták, akkor fejétől buzlik a hal. Hát ugye már Mária Terézia megszüntet rendeket. Szélnek el ezt a szerzetesrendeket II. József. Csak a gyógyító és a tanító rendeket hagyta meg. Tehát ez egy olyan kora, a felvilágosodás kora, a 18. vége, amikor ez, hát pedig a Habsburgok aztán igazán katolikusok voltak, és mégis ott is egy ilyen ellenhatás volt. Nyilván annak lehetett oka, hogy sokan úgy gondolták, hogy a szerzetesek egy része tényleg csak ott a napot lopja, vagy nem tudom micsoda, tehát ez közhangulat is lehetett, a francia forradalom is, minden, de lényeg az, hogy ebben a világban nem volt túlságosan termékeny, nem volt túlságosan produktív a magyar vallásos költészet, és még a legnagyobbak részéről is volt egy ilyen szemérmesség, Vörös Marti és mások részéről, attól féltek, hogy túlságosan régi módinak látszanak, ha ilyen módon, és itt egy fontos és érdekes szempont, és mondtam, próbáltam az előbb bizonyokat, hogy modern, tehát a mai ember számára fölfogható ez a vita példa, amit a lélek haldatlanságáról folytat a Haldoklóval ebbe a költelmény, ez teljesen mai. Ennek nincs minden agy bizonyosságot mondja ez a Haldokló. És a lelkész pedig ugye könyörögve, vitatkozva, vergődve magyarázza, hogy nyugodj meg, nem tudsz úgysem mit csinálni, nincs számodra más, mint ennek a vígasznak az értelme. Tehát én azt gondolom, hogy Tompa vallásos élményéről, mert elég sokat lehet találni ugye a prédikációiban is, itt meg kell látni azt, ami egy korhoz kötött, mondtam, ugye hazafias, demokratikus, egyenlőségelvű, nem a tekintélyelvet vallja, ami őszinte személyes, ugye ez a nem tudok beletörődni Isten akaratába, nem tudom elfogadni, miféle akarat, az ugye két kisfiamat el kell temessem, egyiket 2 évesen, másik 1/2 évesen. Tehát ez az őszinteség, ugye? Mert ugye az a vallásos élmény vagy érzés igazán hatásos, amikor tudom, hogy nem egy beszajkózott dolgot mond. Tehát amikor időnként még el is jut oda, hogy már kételkedni kezd, ezért hiszem el a Tompa élményét, élem át a Tompa élményét, tartom tanulságosnak a Tompa élményét, és ebből ma azt hiszem, hogy még a művelt magyar polgár is nagyon keveset tud. Azt a 4-5 versét ismerik, amit az előbb talán említettem is, és hát Tompa maga is. Az én véleményem az, hogy Tompa nem Balassi Bálint és nem Ady Endre, nem Vörös Martin, mert ez kétségtelen, de ott van azoknak a rangos költőnek a sorába, ahol Juhász Gyula, vagy Tóth Árpád és sokan mások, akik nélkül a magyar irodalom képe elszegényítő.